programunk második részében Bukta Gábort, a Concord részvényelemzőjét kérdezem arról, hogy mi várható a most kezdődő amerikai gyorsjelentési szezontól. Vajon folytatódik a rally, vagy jobb az óvatosság? Köszöntöm a telefonvonalba, tehát Bukta Gábor, szervusz Gábor!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
A Pepsi és a Delta már tegnap jelentett, néhány Wall Street-i bank is, sőt a BlackRock bizonyítványát is már ismerhetjük. Melyek az első benyomásod? Vagy kezdjük az első félévi eredményekkel, amelyek a vártnál sokkal jobban alakultak, sőt van egy még jobb ötletem, kezdjük az inflációval, ugye, mert az infláció az mindent meghatároz, és a vártnál sokkal jobb inflációs adatot publikáltak szerdán.
Igen, alapvetően azt lehet látni, hogy Amerikában az infláció elkezdett nagyon szépen lecsorogni, és ennek egy nagyon ékes bizonyítvány volt már itt a szerdai inflációs adat is, és júniusban vártnál sokkal alacsonyabb volt az infláció mértéke, mint amire lehetett számítani.
És a piac nagyon örült ennek, láthatóan nagyon örült.
Igen, alapvetően a vártnál alacsonyabb inflációs adat alágyújtott az amúgy is extrém sokat emelkedő amerikai piacok alá még jobban, de egyébként ez az alacsonyabb inflációs adat azt is támogatta, hogy a dollár elkezdett egy elég extrém gyengülő pályára állni, ami most már az 1.12-es EURUSD kereszt fölé lökte egészen ezt a kurzust, és ennek hatására pedig a lemaradó fejlődő piacok is tudtak emelkedni ennek a farvizén, úgyhogy lehet látni, hogy azok a lemaradó országindexek, lemaradó szektorok, amelyek eddig ebben az évben nem voltak annyira nagy sikersztorik, azok is most már ki tudták venni az emelkedésből magukat.
Jó, hát akkor nézzük az első gyors jelentéseket, amik már megjelentek. Ugye a nagybankok közül három is jelentett, és mind a három jó eredményt, és bár még piacnyitás előtt vagyunk most, mind a három a premarketben, azaz az előkereskedésben 1,5-3%-os pluszban jár.
Igen, hogyha kicsit még talán távolabbról indítunk, hogy hogyan is megyünk bele ebbe a negyedéves jelentésre, azonban talán érdemes megemlíteni, hogy elképesztő pessimizmus övezi az EPS várakozások szintjén a piaci, vagy az elemzői konszenzust. Ha pusztán az EPS visszaesés mértékére tekintek, akkor nagyjából egy 7%-os EPS kontrakciót várnak az elemzők az amerikai részvénypiacra, és bár elég nagy mérték az a visszaesés, ezt leginkább a 11 fő szektorból alapvetően 4 szektor magyarázza. Itt főképpen majd az energiacégeknek az eredményei lesz érdemes figyelni, ugye itt az energiaszektorban nagyjából 50%-os kontrakciót vár EPS-be, tehát egy részvényre vetített netto eredményben a piac és az elemzők. Ugye az előző negyed évben is volt már egy hatalmas EPS kontrakció várakozás, ott nagyjából 6,6%-os visszaeséstől féltek az elemzők a negyedéves jelentéseket megelőzően. Ennek ellenére durván ilyen 2-2,5%-os volt csupán a visszaesés mértéke, tehát a vállalatok sokkal jobb jelentéseket tettek nagy átlagban közé, mint amit vártak. És most, hogy ebben a második negyedéves jelentési szezonban 7%-os az EPS visszaesés mértéke, ez is ugyanahogy azt mutatja, hogy nagyon nagy az óvatosság az elemzők részéről, sok negatívumot árazhatnak, és nem biztos, hogy ezek vissza fognak köszönni. És
hogyha megnézzük... Igen, itt hadd vágjak közbe, annyira igazad van, hogy az elemzők közül ugye volt, aki 2023 végére is 3900-as S&P 500-at várt, ugye ez a Morgan Stanley. Persze volt olyan, mint a Goldman-t említem, amelyik 4500-at, és most már nagyjából a 4500 környékén jár az S&P 500, tehát ugye ezek ilyen korábbi júniusi előrejelzések, és óriási különbség van, tehát nem hibahatáron belüli különbségek ezek már, hanem 10% feletti különbségeket áraznak a nagy befektetési bankok az S&P 500-ra. Ez azt jelenti, hogy különböző gondolati körbe mozognak, és van, aki azt mondja, hogy ez az esés be fog következni, amiről beszéltél, akkor az egy ilyen pesszimista hozzáállás, és van, aki azt mondja, hát nem olyan biztos ez a dolog. Tehát nagyon-nagyon-nagyon különbözőek az elemzői vélemények és várakozások.
Úgy gondolom, hogyha például az S&P 500-nak az előrejelzéseire tekintünk, akkor alapvetően még mindig inkább ugye pesszimisták elemzők, de ugye ennek megvan az oka, hiszen a magasabb kamatoktól megijedtek egyébként az elemzők korábban, hogy ennek számottevő negatív hatása lesz majd az alapvető gazdasági folyamatokra. Ennek ellenére azt láthatjuk, hogy a fogyasztók elképesztő módon reziliensek, és nem csak az Amerikai Egyesült Államokban, hanem Nyugat-Európában is. Tehát, hogy ez globálisan is érzékelhető. Sokkal negatívabb hangulatra lehetett korábban számítani, mint amit jelenleg megélünk. És ez azért, bár a fogyasztásban nyilván látszanak lassulásra utaló jelek, mégis az a bérdinamika, ami az előző negyedéveket, hónapokat
jellemezte.
Ugye előző, igen, tehát jellemezte, ez alapvetően még pozitív hatást tud gyakorolni. Itt nem csak a piacokra, hanem a fogyasztás mértékére is a következő időszakban. És hát ennek látványos eredményei vannak egyébként itt az eredmények szintén is. Ugye csak főleg fogyasztás kapcsolt cégeknek a jelentését nézzük. Ugye tegnap, ahogy említettem, mikorában ugye a Pepsi és a Delta Airlines is jelentett, és hát a vártól jóval jobb eredmények születtek mind a két vállalat esetében. És a Delta Airlines, hogyha ki lehet emelni, ugye ő az egyik legnagyobb légitársaság globálisan és Amerikában is. Őnála az EPS az durván 10%-kal haladta meg, amit az elemzők vártak, és ezt úgy sikerült neki egyébként elérnie, hogy két héttel korábban már tettek meg egy utalást arra vonatkozó, hogy nagyon erős lesz ez a másik negyedév, és még ezt is sikerült ennyivel megtoldaniuk. Szóval elképesztő.
A bankoknál egyébként ilyen jó eredményt várt a piac, mint ami most nyilvánosságra került?
Hát alapvetően el lehet mondani a bankok esetében is, hogy mind a Wells Fargo, mind a JP Morgan, mind pedig a Citi esetében, hogy a vártnál jobb eredményeket tettek közé.
Miközben ugye egy ilyen mini bankválságon vagyunk túl.
Igen, ugye ettől nagyon féltek, hogy a márciusi bankcsődöket követően majd a bankoknak emelni kell a betétek után fizetett kamatokat. Ennek ellenére ez a nettó kamatmarzs, amit a bankoknál figyelni szoktak, tehát az a rész, amit a betétekre kifizetnek, valamint a hiteleken tudnak realizálni, kamatokat, kamatkülönbözetet, ez sokkal jobb a vártnál. Tehát itt is egy inkább pessimista szenárió volt beárazva, ennek hatására pedig itt az eredményeket látva nem véletlen, hogy mind a három bank az emelkedni tud.
Mindezek után elképzelhető, hogy az a pesszimista hang, amit egyes elemzők, elsősorban ugye a JP Morgan tett közzé, ez szerte fog foszlani, és folytatódhat az emelkedés, vagy van olyan pont, akár az S&P 500-nál, akár a Nasdaq-nál, amely megfoghatja, hogyha ilyen technikai oldalról nézzük a dolgokat?
Hát, hogyha technikai oldalról nézzük, akkor alapvetően egy nagyon túlfeszített piacról lehet beszélni. Különböző szentiment indikátorok mutatják azt jelenleg, hogy mennyire optimista lett a hangulat az amerikai részvénypiacon, és ez az optimizmus most kezdett el kicsit átcsorogni a lemaradók irányába, valamint a fejlődő piacok irányába is. hogyha például csak itt a régiós részvényeket nézzük, az részvényindexeket, azt lehet látni, hogy akár a magyar, akár a román piac itt az elmúlt napokban tudott szépen emelkedni, de ugyanilyen például az a lengyel index is, amely gyakorlatilag teljesen letörölte azt a kialakult visszaesést, amit az orosz-ukrán háború okozott.
Jelzem csak neked, hogy műsorunk első részében Miró Józseffel, ugye az Erste vezető részvényelemzőjével beszéltem, és ugye ő is említette, hogy az első fél évben a Bux Index hasonló módon emelkedett, mint az S&P 500. Majdnem párhuzamosan haladt a két index.
Igen, alapvetően ez talán az is magyarázza, hogy a magyar részvénypiac globálisan, de még régiós szinten is egy elképesztően alulárazott piacnak számít. Nyilván fel lehet hozni, és nem tudom, hogy Józsi például felhozta itt okokként, hogy esetleg voltak azért itt az elmúlt időszakban olyan negatív, nem piacbarát lépések, akár kormányzati oldalról is, ami kiábrándíthatta a nemzetközi befektetőket, de kétségkívül egy annyira vonzó, nagyon alacsony árazásra esett a magyar piac, ami miatt ezek az alulsúlyozott nemzetközi befektetők visszatérhetnek ide.
Ez nem érvényes, azt hiszem, az amerikai piacra, az, hogy nagyon olcsó.
Azért alapvetően Amerikában is megfigyelhető volt, hogy Amerikát, vagy az amerikai részvényeket inkább alulsúlyozták a befektetők. Például olyan piacokat keresek, mint például Európa. Európa azért az elmúlt időszakban még a alacsonyabb kamatok miatt is némileg vonzóbb volt az amerikaival szemben. Európát jobban szerették a befektetők. Amerikában alulsúlyok alakultak ki korábban, ezeket az alulsúlyokat elkezdték zárni itt az elmúlt hónapokban. De igen, hogyha az árazást nézzük pusztán, akkor azért az megfigyelhető, hogy az S&P egy nagyjából 19-es péperre ráltán van, míg mondjuk a fejlődő piacok 14-es, illetve európai piacok is nagyjából ilyen 13-15-ös péperek körül mozognak, szóval igen, az amerikai piac jellemzően prémiumon forog, ez most is igaz egyébként.
Térjünk akkor arra a kérdésre, amit én a bevezetőben fölvetettem. Folytatódhat a ralli, hogyha az eredmények jobbak lesznek a vártnál, vagy jobb, vagy pedig érdemes óvatosabbnak lenni, vagy óvatosnak lenni. Te mit gondolsz?
Én úgy gondolom, hogyha az emelkedés folytatódik, akkor az azzal fog járni, hogy a piac ki fog szélesedni, tehát egyre több szektort, egyre több papírt meg fognak találni a befektetők, és az is elképzelhető, hogy az eddig nagyon felülteljesítő technológiai szektorból lesz egy ilyen lassú kiáramlás, úgynevezett abból fogják gyakorlatilag finanszírozni a lemaradó szektorban a vételeket. Tehát elképzelhető egy ilyen switch itt a két szegmens között.
Néhány héttel korábban kollégád Jónap Richard volt itt bent a stúdióban, és ő azt jósolta, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvények, vagy ez a technikai újítás, ugye, amelynek jelentősége adott esetben akár az internethez hasonlítható, nagyon erőteljes lökést adhat a részvénypiacnak. Hasonló véleményed van, vagy ezt már beárazta a piac?
Netto profit margin várakozás most például a negyedéve vonatkozóan 11,4%, ami éppen megegyezik az elmúlt 5 év átlag megtérülési mutatójában. Azért elmarad, vagy elmaradhat az előző negyedévnek a 11,5%-ától. Na most itt a mesterséges intelligencia kapcsán érdemes megemlíteni, hogy itt akkora hatékonyság javulást várnak tőle, hogy akár ilyen 4-5%-pontos netto profit marzs javulás is kijöhet itt az évtized végére a mesterséges intelligencia megjelenésének hatására, legalábbis ezzel kalkulálnak jelenleg elég optimista elemzői becslések. Úgyhogy ez nagyon érdekes lehet egyébként, való igaz, ahogy Ricsi is említette, mert itt egy olyan szintű technológiai boom előtt állhatunk, amit jelenleg itt, hogyha próbálunk kvantifikálni, akkor az egy jelentős eredmény növelő hatást gyakorolhatna.
És annak lehet még egy hatása, ugye, amely adott esetben ugye a Fed kamatpolitikáját is meghatározza. Hiszen sokan arról beszélnek, hogy a mesterséges intelligencia révén munkaerőt lehet kiváltani. Márpedig ugye a Fed folyamatosan azt kommunikálja, hogy azért nem lehet kamatot csökkenteni, mert az amerikai munkaerőpiac nagyon feszes, azaz még mindig több embert vesznek föl, mint amennyit elbocsájtanak, és emiatt a fogyasztás is erősödik, és emiatt úgy gondolják, hogy adott esetben ebben az évben még kétszer 25 bázispontos kamat emelésre kerülhet sor. Nem gondolod, hogy valóban ez a mesterséges intelligencia kontra munkaerő piaci dolog, ez is egy picit fordulhat abból a szempontból, hogy megváltoztathatja a Fed gondolkodását, vagy ez is inkább egy ilyen hosszabb távú dolog lehet?
Az amerikai munkaerőpiacot strukturális problémák is magyarázzák, illetve vannak azért strukturális problémák. És ahogy lehetett látni az előző hónapokban is a foglalkoztatási adatokból, inkább az derült ki, hogy az ilyen turisztikai célú munkahelyek, nek a száma növekszik le inkább. Ezeket a munkahelyeket én úgy gondolom, hogy nehézkesen lehet majd kiváltani.
Hát igen, egy pincér, egy árueladót nehezen, bár gyorsan hozzáteszem, hogy ismerek olyan gyógyszertárat, ahol ma már gép válogatja a gyógyszereket, és így kerül ugye a gyógyszerészek kezébe. Egy ilyen kis robot megcsinál mindent, és kiválogatja a rendelés alapján a gyógyszereket, és azokat oda teszi tulajdonképpen a gyógyszerész asztalára.
Hát nagyon ügyes. Gratulálok a feltalálójának.
Igen, hát ez is egy munkaerő kiváltó, tehát nem kell egy ember, aki összecsomagolja egyenként innen a polcokról leveszi, hanem csomagol.
Tehát elképesztő megoldások születnek most már, és valószínűleg ezek a robotok, ezek egyre jobban el fognak terjedni, nem csak a fejlettebb, hanem a fejlődő világban is, hiszen ha csak például magyarországi körülményekre gondolunk, azért itt is érezhető, hogy milyen feszes munkaerőpiac van.
Igen, akkor visszatérve a kérdés lényegére, szerinted a Fed valóban kétszer 25 bázispontos emelést fog végrehajtani még ebben az évben?
Én úgy gondolom, hogy egy az szinte garantált, és ezt is árazza a piac, és úgy gondolom, hogy utána megnézhetik, hogy hogyan alakulnak az inflációs adatok a következő hónapokban. Elképzelhető egyébként, hogy az Egyesült Államokban láthattuk rövid távon ennek az inflációs pályának az alját, és innentől kezdve már egy sokkal alacsonyabb bázisok lesznek, emiatt pedig nem fogja a bázis hatás annyira lehúzni az infláció alakulását, és lehet egy gyors lópályára álló infláció. Ez még kérdéses, majd meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni. Szerintem ez nagy mértékben fogja befolyásolni a Fed döntéshozóinak a következő lépését. De a lényeg, hogy egy 25 bázis pontos emelés az szinte garantált, erre számít a piac. Ha ez nem történne meg, az úgy gondolom, hogy akár új csúcsokra is repíthetné az amerikai részvénypiacot. Viszont, hogyha továbbra is szigorú marad a Fed és kitart emellett a nagyon szigorú monetáris politika mellett, akkor én úgy gondolom, hogy a megálló, tehát a kamatokban való megálló, az egyébként akár egy nagyobb volatilitást is hozhat a következő időszakban a piacon.
Utolsó kérdésként, mi a te várakozásod év végén az S&P 500 hol állhat?
Hát ez egy elképesztően nehéz kérdés, és most én ilyen becsisekben nem szeretnék belebocsátkozni, mert az biztos, hogy nem úgy fog történni. Én úgy gondolom, hogy
akkor mondj egy sávot.
Mondjak egy sávot? Szerintem ebben a 4000 és 4900 pont közötti sávba fog valahol.
Nem vállaltál túl nagy kockázatot ezzel.
Megpróbáltam.
Köszönöm a beszélgetést Bukta Gábornak, a Concord részvényelemzőinek. További kellemes napot kívánok.
Viszont. Viszontlátásra.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy az elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsnak, aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Kalocsai Mihály és Ballai Tamás működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok!